Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg a mai szent leckét. A mai lekciónk a János szerinti szent evangéliumból szól hozzánk. A János szerinti evangélium 8. fejezetéből, a 8. fejezet 31. verszakától egészen a fejezet végéig, az 59-es verszakkal bezárulnak. Hogy miként szól hozzánk Istennek írott igéje, keresztény alázattal, odafigyeléssel, helyünket elfoglalva hallgassuk. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Azok azt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogy mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámtól láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk. Ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek, de ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki. Mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van, az Isten. Jézus így szólt hozzájuk. Ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Az én beszédemet miért nem értitek? Mert nem tudjátok hallgatni az én igémet. A ti atyátok az ördög. Tőle származtok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt az kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot mondja, a magáéból mondja, mert hazug, és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit, ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől vagytok. Azután így szóltak hozzá a zsidók. Nem jól mondjuk mi, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és az majd ítéletet mond. Bizony, bizony, mondom néktek. Ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak, te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízlelje meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A proféták is meghaltak. Kinek tartod magad? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti isteletek, pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lenni, de én ismerem őt és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta és örült is. A zsidók erre mondták neki, 50 évesen vagy és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, már voltam, mielőtt Ábrahám lett volna. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Istennek lehetett tegye áldása a mi szívünkben az ő igéjét. Gyertek, válaszoljunk rá háladással, imádságban. Édes drága Szent Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, te örök világosság, akiben nincsen semmi sötétség, igaz kisugázó szeretet, mely mindeneket erre a világra hozott és teremtett. Te formáltál bennünket, édesanyánk, méhébe. Te intézted el és rendezted ezt a mai napot is, hogy egészen idáig eljussunk. Mindezért hálások vagyunk. Hálások vagyunk az elmúlt hétért, annak minden öröméért és minden fájdalmáért. Azért, hogyha világra jött valaki abban az örvendezésben, vagy akár a gyászban, mely teremt bennünket, olyanokká, hogy valóban meg tudsz bennünket formálni. Így adunk hálát az eljövendőkért is, amiket elkészítettél, és mindazért a szeretetért, melyet a szívünkbe tápláltál, hogy megláthassuk a te napodat. És megláttuk a te napodat, és ezért örvendezünk. Örvendezünk, és tudjuk, hogy szeretteink jó helyre mennek. Örvendezünk, és tudjuk azt, hogy jó helyünk van itt most nekünk, hogy a te igét kijárathasson, és hogy a te lelked által, ami szívünkben, igazán gyökeret verhessen, szárba szökkenvén gyümölcsöket teremhessen. A békesség, a szeretet, a hit, a remény, az egymás felé való odafordulásnak a gyümölcseit. Így kérünk hát téged, add a te lelkedet most, add a lelkedet mindannyiunk egyen-egyenként, hogy abból erőt, bölcsességet és szeretetet tudjunk nyerni. Jöjj el hát, Szentlélek, Úristen, töltsd be a mi szíveinket teljesen. Amen.
Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom az ő szent lelke segítségű hívásával. Úgy, amint írva van Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelében, a 10. fejezet 23. versében, valamint a galatabeliekhez írott levelének 5. fejezetében, a 13., 24. és 25. verseiben. Eképpen. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Amen. Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Múlt vasárnap az igazságról hallgattuk az Isten igéjét, és emlékeztünk rajta magunkban. Most egy másik nagyon fontos fogalom került elénk, ami meggyőződésem, hogy minden ember életében talán a legnyomatékosabb az igazság után, vagy az igazság mellett, olykor-olykor az igazság előtt. Ez a szabadság. Ahogy a költő mondja, szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom életem, szabadságért feláldozom szerelmem. Petőfi ezt komolyan is gondolta, pedig ő egy nagyon lelkes ember volt, lélekből élt, a lelkesedése hatott át az egész 48-49-es szabadságharc és forradalom minden mozdulatát. És mégis azt mondja, hogy a szabadság még a legalapvetőbb, legfontosabbnak tartott, sokszor a legtöbb mozgatórugót életünkben megmozgató érzésnél, még a szerelemnél is nagyobb. A szabadság. Ugye ezzel kapcsolódik rögtön egy másik bibliai fogalom, ez a szabad akarat, ami ugye, hogyha klasszikus szeretnék idézni Al Pacinótól, hogy a szabad akarat az egy macerás dolog. És már is elérkeztünk rögtön gondolatmenetünk elején egy nagyon nehéz és nagyon buktatós gondolathoz. Mi is az a szabadság? És a szabadság az hogy valósul meg az életünkben? Mindenki szeretne szabad lenni, csak hogy egyetlen egy első dolgot nagyon fontos megegyeznünk, innen induljunk ki, egyedül nem lehet szabad. Ugyanis ahhoz, hogy szabad légy, és kimondhass magadról, hogy szabad vagy, ahhoz legalább még egy ember kell, akitől szabad vagy. Vagyis ez egy olyan fogalom, ami közösségi fogalom, és hogyha már a szeretet közösségnél tartunk, mint gyülekezetünk egyik nagyon fontos alapelvénél, hogy a szeretet közösséget építjük, a szeretet közösséget valósítjuk meg, akkor tudnunk kell, hogy a szabadság ebben a szeretet közösségben hogyan valósul meg, miképpen élhetjük meg, és miképpen hagyhatjuk a másikat, hogy megélje. Mert ha magamra gondolok, és azt mondom, hogy én szabad akarok lenni, akkor nyilván arra gondolok, hogy a másik embertől szeretnék függő helyzetemből szabadulni. Vagy, hogyha ezen túlléptem, akkor ott van a teremtettségemből kifolyólag a teremtő, az Isten felé való gondolatom, hogy hát akkor tőle hogyan is lehetnék szabad? Vagy vele kapcsolatban én szabad vagyok? Mindent meg szabad tennem? Vagy ott van az a fa a kert közepén, amiről nem szabad enni. Mit szabad hát tenni, és mit nem? A gonosz az rögtön az elején ezzel az eszmével buktatja meg az embert. Megbuktunk. A kérdés, hogy felfogtuk-e, hogy megbuktunk, mert indulhatunk sokféleképpen ehhez a gondolatkörhöz, állhatunk sokféleképpen ehhez a gondolatkörhöz, egyrészt úgy, hogy igenis hát azért nekem nagyon sok mindent meg szabad tennem, és ahogy az emberek nagy többsége, igen, az emberek nagy többsége áll ehhez az Isten és a szabadság és az ember gondolatkörhöz, hogy nem kell nekem az Isten, mert az csak azt mondja meg, hogy ezt nem szabad, azt nem szabad, ebből nem mehetek. Oda teremtette ezt a gyönyörű világot, beletette az embert, mondja a teremtést és az Istentől való függőséget tagadó ember, illetve hát az eszme, a gonosz. És akkor ki nézd meg, mit csinál az Isten? Ott van valami, amit nem szabad megérinteni. Érintsd meg, de ne szakítsd le. Szakítsd le, de ne ízleld meg. Ízleld meg, de ne nyeld le. Hát kell az ilyen Isten nekünk? Ifjúsággal dolgozva sokszor szembesültem azzal, hogy az Isten sokszor ilyen rendőrnek képzelik a fiatalok, vagy egy öreg bácsinak, aki a trónján ül és villámokat szór, Zeusszal keverve a dolgot, vagy odakoppint az ember kezére, hogy már pedig akkor ezt te nem csinálod meg, vagy rendőrként járőrözik, és akkor figyeli, hogy ki mikor követel valami rosszat, hogy aztán jól megbüntethesse az embert olyan dolgok miatt, amit nem szabad tenni. A másik közelítése ennek a gondolatkörnek, a hívő közelítése, ami azt mondja, hogy hát igen, én elfogadom, hogy van az Isten, és elfogadom azt is, hogy elmondja a törvényeiben, mit szabad és mit nem. És innentől kezdve, hogyha ezt így magunknak leképeztük, akkor már is nyugodtan letehetjük ezt az Isten tiszteletet, és befejezhetjük ezt a prédikációt, mert hát milyen dolog az, hogy még ezt boncolgatjuk, mit kell még ezen boncolgatni, megvan az, hogy mit szabad, mit nem, ugye leírta a törvényben Mózes, ott van a Bibliában, Jézus ugyanezt megerősítette, hiszen azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy egyet is eltöröljek a törvény közül, a törvényből, nem azért jöttem, hogy betöltsem azt, és bizony mondom nektek, hogyha valaki csak egy jottányit is eltöröl a törvényből, az nem mehet be Isten országába. Szóval ott van a törvény, és akkor megvan a szabadságunk, hogy követhetjük a törvényt, 10 parancsolat, és a 10 parancsolatban ugye világosan le van írva, hogy mit nem teszel, mit nem csinálsz. hogyha Istenhez hűséges akarsz lenni, vagy ha jó ember akarsz lenni, mert általában ezt így képezzük le, ha jó ember akarok lenni, hogyha azt akarom, hogy Isten megveregesse a vállamat, és majd a végén leültessen az asztalhoz, ott az örökkévalóságban, magyarul nagy ívbe elkerüljem a poklot, és egyenesen belépőjeggyel belépjek a mennyországba, akkor nincs más dolgom, mint megtenni a törvény által előírt dolgokat. Ugye az ifjú is, aki oda ment Jézushoz, és megkérdezte, hogy mit cselekedjek, ahhoz, hogy örök életem legyen, jó akart lenni, és a mennyországba akart a földi gondoktól megszabadulva örökké élni. Szabadulva örökké élni. Aztán Jézus elmondja neki, hogy hát tartsd meg a parancsolatokat. Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Melyeket? Kérdezi a fiatal, és akkor azt mondja Máté 19-ben Jézus, ezeket ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, szeresd fele barátodat, mint magadat. És kész. És erre azt mondja az ifjú, hogy én ezt gyermekkorom óta megtartom. Milyen nagyképű mondat. Kezdjük el egy kicsit boncolgatni a dolgot? Kezdjük. Mert felületesen gondolva az, hogy ne ölj, egy nagyon könnyen megtartható parancsolat, igaz? Erről beszéltünk, amikor a 10 parancsolatot végigvettük. De minden esetben soha és az önvédelemből sem védhetem meg magam, nem ölhetek? Vagy ha a gyermekeimet, a családomat veszélyezteti valami, akkor sem ölhetek? Ezt úgy nevezik, hogy a keresztény etika szinguláris pontjai. Amikor azt eldönteni, hogy mi a jó, vagy mi a nem jó, mi a rossz, nagyon nehéz. Menjünk még mélyebbre, bányásszunk egy kicsit. Ott van az eutanázia. Az eutanázia kérdése, amikor valaki meg akar halni. Tehát idős, öreg, és már csak a lélegeztetőgépek tartják életben. Szabad-e kikapcsolni a lélegeztetőgépeket, ha ő kéri? Mikor teszel jót? Megszabadítod a szenvedésektől, vagy hagyod még, hogy szenvedjen? Nem akarok válaszolni a kérdésekre, mindenki gondolkodjon el. És amikor az abortuszra gondolok, és azt mondom, hogy teljes mellszélességgel abortusz ellen, és mi van azokkal az anyákkal, akik háborúból jöttek? Megerőszakolták őket. És így az életük teljes egészében úgymond el van rontva. Vagy mi van azokkal, akiknél az orvostudomány kimutatja, hogy a gyermek életképtelen lesz. Beteg. Ki kényszerítheti rá arra az anyára, hogy megszülje azt a gyermeket, aki után egész életében, vagy valameddig szívfájdalommal kell, hogy éljen, gondolkozzon, dolgozzon. Ki a hibás? És ki követi el a bűnt? Érezzük már, mennyire nem egyszerű. Mert hogy eldönteni, mi a jó és mi a rossz, és szabadnak lenni, ez nagyon fontos és nagyon együtt hangzó dolog. Mert Jézus, amikor, és itt a János ige, amit hallgattunk, a zsidóknak, azoknak a zsidóknak, akik hisznek benne, úgy kezdődik az ige, elmondja, hogy hát ti akkor lesztek szabadok, hogyha a fiú titeket megszabadít. És itt elkezdődik egy gondolkodás és egy párbeszéd, hogy hát mi Ábrahám gyermekei vagyunk, vagyis Isten kiválasztott bennünket, a törvény szerint születtünk, a törvény alatt mindent igyekszünk megtartani, bemutatják értünk az évenkénti áldozatot. Tehát tulajdonképpen mi nem szolgálunk senkinek, szabadok vagyunk. És azt mondja, hogy nem, mert aki a bűn szolgálja, aki a bűnt cselekszi, bűnt, vagyis rosszat tesz, az a bűn szolgálja. Tehát nem lehet szabad. Vagyis a szabadság kérdése nálunk, keresztényeknél, a cselekedetekben megnyilvánuló, igaz vagy nem igaz, bűnös vagy nem bűnös cselekedet. Ezért boncolgatjuk azt, hogy mit tegyünk. Mert az a kérdés, hogy hogyan tegyük azt, hogy szabadok legyünk, mert ugye filozófiai eszmefutatást lehetne folytatni, de a lényeg mindig az, hogy hogyan vegyem kezembe az életem a cselekedetek szintjén, hiszen Jézus is azt mondja, hogy a cselekedetei alapján ítélik meg az embert ott az örökké valóságban. Csak hogy a szabad akarat által munkált cselekedeteinkkel gond van. A római levélben mondja Pál a 7. fejezetben, hogy hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Értjük? Hiába próbálunk meg a törvény alapján jót tenni, nem fogunk tudni, még a legkönnyebb helyzetekben is sokszor, hiszen ki dönti el, hogy mi a jó? Ha megiszok egy fél pohár vörösbort, az ugye jó, mert az orvosok még ajánlják is, hogy alkalmasint igyunk meg egy-egy kicsi borocskát az egészségünkre. És az ige is mondja, Pál apostol mondja a tanítványának, hogy az egészséged érdekében élj egy kicsi borral. Igen, és hogyha mondjuk éppen vezetsz, és a rendőr megkérdezi, hogy éltél-e az egészséged érdekében egy kis borral, akkor már is ugrott a jogsíny, mert a törvény szerint te nem vezethetsz alkohollal, még hogyha csak ilyen pici. Nem arról van szó, hogy befolyásolja az érzékeidet egy fél korty bor, hanem arról, hogy nem szabad, ott az bűn. Egyébként pedig nem. Hogyan dönti el az ember azt, hogy mi a bűn és mi nem az, amikor nem tudjuk magunktól megítélni, hogy mi az, ami bűnös, és mi az, ami nem. Jó kérdés. Szeretnél szabad lenni? Szeretnéd, hogyha az életed a bűntől szabad lenne, mert igazából ez a szabadság. Az ember mindig függ valakitől és valamitől. Az egy illúzió, amit igyekeztek velünk elhitetni, sokan, sokféleképpen, kezdve a darwini Isten nélküli világ fejlődő elmélettel, hogy nincsen Isten, tehát tulajdonképpen te szabad vagy, és azt tehetsz, amit akarsz. És mai napig divat az, hogy olvasom az internetes írásokban néha olyan témában, ami Isten, illetve az ember kapcsolatáról próbál embereket megszólítani, hogy végül is az etikának, a cselekedeteinknek, a jónak és a rossznak a végső eldöntője az az ember maga. Én mondom meg, hogy jó vagy rossz valami. Persze, hogyha én egy kicsit elfogult vagyok, akkor már is jöhet 1-200 millió mindenféle bankszámlára, és szerencsétlen helyzetben mondjuk Bécsbe, és akkor ki is derül, de mennyi nem derül ki, mert hova, azt ki tudja, és az még mindig jó, mert nem büntetik meg. Az ember a mérték, és az emberi mérték változó. Testvérek, nagyon vigyázzunk, amikor emberi etikáról beszélünk, mert az mindig attól függ, hogy a közösség mit határoz meg, és lám a közösség meghatározza, sokszor kétszer, négy évben is, hogy ám az, hogy kirabolnak bennünket, az jó. Az teljesen rendben van. És mi magunk, a magunk értékei mentén nem vagyunk ám ugyanilyen személyválogatóak? Nem érezzük sokszor azt, hogy amit döntöttünk a másikról, az ránk nem érvényes? Abba mi nem vagyunk benne? Mi nem vagyunk bűnösök. Mi felvehetjük a követ, és megkövezhetjük. Olvastam a Dunántúli püspök írásaiban a mai igéhez egyik hozzáírásában, hogy ideje lenne már nem köveket vetni, hanem magot. A magvető példázatához írta. Ideje lenne már a köveket kiengedni a kezünkből és magot vetni. Mert Jézus itt a Jánosi evangéliumban egyértelműen megkérdezi tőlük, hogy ti közületek ki tud rám bűnt bizonyítani. Ez egy fontos kérdés. Jézusban találtatok valami bűnt? Azon igyekeztek egyébként végig, hogy valamit fogást találjanak rajta. Hogy el tudják ítélni. Szabad-e? Szabad-e szombaton gyógyítani? Szabad? Nem szabad? Szabad-e? Ott vannak a szavak. Szabadság szó. Szabad-e adót fizetni a császárnak? És ott van Máté, aki ugye Lévi, a vámszedő, és figyeli a választ ő is, és figyeli a farizeusok is figyelik, akik egyébként úgy gondolják, hogy szabadok, de Jézus nagyon konkrétan lerántja róluk a leplet, amikor azt mondja nekik, hogy ti a kehelynek a külső részét megtisztítjátok, de belül tele vagytok gonoszsággal, rablással, hazugsággal. Vagyis amikor elkezdjük kívülről értelmezni a törvényt és aszerint szabni a lépteinket, akkor rögtön farizeussá válunk, és rögtön el fogunk ítélni mindenkit. Ehelyett valahol meg kell találnunk a Jézusi szabadságot, ami belülről meg tud szabadítani bennünket, és valahol belül kell keresnünk a szabadságot, amit Pál apostol így fejez ki, hogy minden szabad nekem. Értitek? Ez egy óriási dolog. Azt mondja Pál, hogy minden szabad neked. Mint hogyha eltörölni a külső szabályozást, a törvényt. Nem külső szabályozás alapján kell az életünket vezetni? Nem. Testvérek, én is mondom Pállal együtt, minden szabad nektek. Eltörlöm a külső törvényt. Miért tehetem ezt meg? Miért mondhatom magamra is? Miért mondhatom rátok, hogy szabadok vagytok, emberek? Szabadok vagytok, eltörlöm a titeket kötő, rabságba kötő törvényt. Van egy nagyon kedves történet, hadd olvassam fel nektek, egy Amerikába bevándorló angol élettörténetéből merítette ki egy könyvszerkesztő, aki az 1800-as években Kaliforniába utazott aranyat keresni. Miután több hónapig kutatta az aranyat, nagyon megszedte magát, talált több arany tellért, és hazafelé igyekezett, és New Orleansban állt meg. Vitte haza az aranyat, amiért megdolgozott. New Orleans, ugye tudjuk, az akkori rabszolgakereskedelem központja, egyik központja volt, és amikor odaérkezett, egy csődülethez ért, ahol az emberek mind ugyanabba az irányba néztek, ahogy közelebb ment, látta, hogy a tömeg egy rabszolga árverésre gyűlt össze. Angliában már akkor több éve betiltották a rabszolgatartást, így ezt a fiatalembert a kíváncsiság vonzotta, megnézze, hogy akkor végül is milyen ez, hogyan kerül valaki a másiknak a tulajdonába. Éppen ezt hallotta, hogy el van adva. Egy középkorú férfit vittek el, és következett egy szép fiatal fekete lány. Feltaszigálták az emelvényre, körbe kellett járnia, megfordulnia, hogy mindenki láthassa. A fiatal bányász durva vicceket hallott, és olyan megjegyzéseket, amelyek a körülötte álló gonosz szándékairól tanúskodtak. Férfiak nevetgéltek, miközben tekintetükkel méregették az új árucikket, amit meg szeretnének szerezni. Kezdődött a licit. Egy pillanat alatt meghaladta az ár azt, amit a legtöbb rabszolgatartó fizetett volna a fekete lányért. Ahogy tovább emelkedett a licit, nyilvánvaló volt, hogy két férfi akarta őt. Az alkudozás közben röhögve beszéltek arról, hogy mit fognak vele csinálni, és miről marad le a másik. A bányász csendesen állt, de végül egyre inkább belöntötte a harag. Végül az egyik férfi akkora árat ajánlott, amit a másik már nem tudott megadni. A lány letekintett, a kikiáltó hangja felharsant először, másodszor, és még mielőtt a végszó elérkezett volna, a bányász pontosan a kétszeresét kiáltotta oda az előbbi ajánlatnak. Olyan összeg volt, ami felülmúlja bármelyik ember értékét. A tömeg felröhögött, azt gondolva, hogy a bányász viccel, és csak azért mondta ezt, mert szeretné, ha az övé lehetne a lány. Az árverező intett a bányásznak, hogy lépjen elő, és mutassa meg a pénzt. A bányász kinyitotta az arannyal teli erszényét, amit az útra vitt magával. A kikiáltó hitetlenkedve csóválta a fejét, miközben odaintette a lányt. A lány lement az emelvényről a lépcsőkön egészen addig, amíg szemtől szemben nem állt a bányásszal. Akkor szembe köpte. És a fogait összeszorítva azt mondta, gyűlölöm. A bányász szó nélkül letörölte az arcát, kifizette az árverezőt, kézen fogta a lányt, és ott hagyta a még mindig nevetgélő tömeget. Úgy tűnt, hogy keres valamit, ahogy az egyik utcán felmentek, a másikon meg visszajöttek. Végül megállt valamelyik bolt előtt, bár a rabszolgalány nem tudta, milyen bolt lehet az. Ő kint várakozott, mi alatt a piszkos arcú bányász bement, és egy idősebb férfival kezdett beszélgetni. A lány nem tudott rájönni, miről beszélnek. Egyszer csak felemelték a hangjukat, és a lány hallotta, amint a boltos azt mondja, de ez a törvény. Ez a törvény. Ahogy belesett, azt látta, hogy a bányász előhúzza az erszényét, és a maradék aranyat az asztalra önti. A boltosnak undor látszott az arcán, miközben elvette az aranyat, és bement egy hátsó helyiségbe. Egy darab papírral jött ki onnan, amit ő is, meg a bányász is aláírt. A fiatal lány másfelé nézett, amikor a bányász kilépett az ajtón, ő pedig a kezét kinyújtva így szólt a lányhoz, itt van a felszabadító leveled. Szabad vagy. A lány fel se nézett, a bányász ismét megpróbálkozott. Tessék, ez az irat, ami szabadnak nyilvánít téged, vedd el! Gyűlölöm magát, mondta a lány, még mindig lesütött szemmel. Miért űz gúnyt belőlem? Szó sincs róla. Figyelj csak, kérlelte, ez itt a felszabadító leveled. Szabad ember vagy. A lány ránézett a papírra, majd a bányászra, aztán ismét a papírra. De hiszen csak most vásárolt meg engem, és most szabadon enged? Azért vásároltalak meg. Azért vettelek meg, hogy felszabadítsalak. Fiatal lány téldre esett a bányász előtt, miközben könnyek patogzottak az arcán. Azért vásárolt meg, hogy felszabadítson? Azért vásárolt meg, hogy felszabadítson? Mondta újra meg újra, ismételgette. A bányász nem szólt semmit. A lány megragadta a bányász sáros csizmáját, felnézett rá, és ezt mondta. Én semmi más nem akarok, csak önt szolgálni. Mivel azért vásárolt meg engem, hogy felszabadítson. Valaki nagyon nagy árat fizetett értünk. Ki fizette rabszolgaságunk árát? Olyan értéket adott, ami nem kétszer vagy háromszor több egy emberi élet értékénél, hiszen Isten lévén Jézus magát adta, egy isteni életet adott, egy bűntelen életet adott. Ezért lehet szabad. És innentől kezdve az alapállásod az, hogy szabad vagy. A lélek benned ezt mondja. Azt mondja Pál a Galata beliekhez írott levélben, hogy akik pedig a Krisztuséi a testet megfeszítették szenvedélyével és kívánságével együtt. Szabadságra vagytok elhívva. Vagyis a ti bűneitekért a büntetést, azt Isten önmagában kifizette. Mert lehet, hogy azt mondod, hogy te semmi rosszat nem tettél, de ha jól megvizsgálod az életedet, sokszor a legjobb indulatú cselekedeteiddel is bajt, szenvedést okoztál. Ezt te nem tudod kifizetni. És aztán élned kell tovább az életedet, és meg kell kérdezned magadtól, hogy de hogyha én az én gondjaimat, az én bűneimet Isten elvette, és most már nem nyomaszt engem, akkor mit tegyek? Akkor hogyan tegyem? A válasz, most már az övé vagy. Szolgáld őt szívvel, lélekkel. Lélekkel. Történik egy óriási csoda, amikor az ember ezelőtt megnyitja magát, és azt mondja, hogy nem az én érdemem, hanem a tiéd, akkor Isten a lelkét kibocsátja az emberre. Ezt hívjuk megtérésnek. Felismerem, megismerem azt, hogy egyedül csak az Isten tudja, hogy mi a jó. Ő tud dönteni abban, hogy nekem mit kell tennem ahhoz, hogy jót válasszak az elágazásoknál, az útelágazódásoknál. De ő tudja, és ezért ő segít is. A bűneit megvalló, Isten előtt lelkét kitáró embert az Isten megáldja a lélek vezetésével. És akkor elérkeztünk odáig, hogy mit, hogyan kell. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy csak a fiú marad a házban, a szolga nem. Mindenki szolgál valamit. Kérdezd meg, hogy te kinek a szolgálatában állsz? A magadéban, vagy esetleg valaki máséban, vagy Jézus Krisztus szolgálatában, aki megváltott téged, és szabadon bocsátott. Elmehetsz, bármikor. Testvérek, nem lehet kötelezni senkit, hogy templomba járjon. Nem lehet kötelezni senkit, hogy higgyen Krisztusban. Annak onnan belülről kell, annak a szabadságból kell fakadnia. És a 10 parancsolat minden egyes betűjének, a jézusi etika minden egyes szabályának, minden egyes jó akaratnak, amit feltételezünk a másikról, vagy akarunk tenni a másiknak, annak belülről kell fakadnia. Nem azért, mert muszáj, hanem azért, mert szabad vagyok rá, hogy Jézus, ha ezt kéri, ha erre mutat utat, akkor ezt tegyem. És ez látszik. Sokszor gondolkodok azon, hogy ezt hogyan is látszik, hiszen gyakorlatilag Jézustól megtanulni sok mindent meg lehet, igaz? Jézus azt mondja, hogy ne ölj, ne paráználkodj, a hegyi beszélet végigolvasuk, nagyjából tudjuk, hogy mit szeretne az Isten, 10 parancsot végigolvasuk, tudja, és ezeket lehet úgy követni kívülről is. Honnan tudom megállapítani magamról, vagy a másik emberről, hogy ez belülről van-e vezetve? Hogy lélek által vezetett ember-e az, aki itt ül, vagy nem? Hogy én, aki beszélek, lélek által vezetett ember vagyok-e, vagy nem? Gyümölcsökről. Megállsz egy fa alatt, amit nem ismersz, egy idegen kontinensen, vagy idegen országban, felnézel rá, milyen jó kis fa, milyen szuper, milyen szép, milyen nagy, milyen jók a levelei, de vajon milyen fa ez? Életet adó gyümölcsöt termő fa? Vagy haszontalan, akár gyomfa is lehet. Onnan tudod, ha megnézed a gyümölcseit. Pál apostol egyértelműen mondja a Galatabeliekhez írott levélben, az 5. fejezetben, hogy mik a gyümölcsök. Ha valaki test által vezetett, amit Pál apostol római levélben mond, hogy a test szerint vezetett ember, még ha akarja is a jót, sokszor nem tudja tenni, akkor az életében megjelenik a házasságtörés, a paráznaság, a tisztátalanság, a bujálkodás, a bálványimádás, a varázslás, az ellenségeskedés, a viszálykodás, a féltékenység, a harag, az önzés, a széthúzás, a pártoskodás, az irigység, a gyilkosság, a részegeskedés, a tobzódás, és ehhez hasonlók. Nézd meg magad. Mi van az életedben? Mert hogyha ezek mind benne vannak, fűszerezve a félelemmel, mert a pásztori levelekben a félelemről is hallunk, akkor még ott belül nincs minden rendben. Lehet, hogy te magadat igaznak akarod tartani. Nem vagy az. Jézus az igaz. Ő az igaz. Egyedül, csak és kizárólag ő. Én és te bűnösök vagyunk. Mert hogyha ezt így megérti az ember és elfogadja, akkor jön a lélek gyümölcsei. A szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a szelídség, a hűség, az önmegtartóztatás. Nézd meg magad. Vajon megvan? Az ilyenek ellen nincs törvény, így fejezi be Pál a Galata levelet, a levelnek ezt a részét. Mert hogyha ott van belül a lélek, aki vezet, aki megmondja, hogy mit mondjál, mit szóljál, és aki megmondja, hogy hogy értelmezd a Bibliát, hogyan olvast, kit gyalázzál le, vagy kit ne gyalázzál le, kivel békülj ki, és kivel nem, hogy a bocsánatadás és a bocsánatkérés az elengedhetetlen feltétele minden egyes napnak. Azt mondja Jézus, hogy amikor elmész, hogy az áldozati ajándékodat az oltára vidd, Máté 5-ben, 23-26 versekben, az áldozati ajándékot az oltára nem viheted úgy, hogyha eszedbe jut, hogy a atyád fiának valami panasza van ellened. Ha van valami tartozásod, ha van valami elszámolnivalód, még időben menj oda, és kér bocsánatot, hogy kiengesztelődjetek. Ezért szoktam én is minden alkalommal, amikor csak tehetem így, legyen ez most is, bocsánatot kérni mindenkitől, minden itt ülőtől, és aki nem ül itt, azoktól is, ha esetleg miattam nem ülne itt, bocsásson meg, ha valamit olyat tettem, ha valami olyat mondtam, vagy olyat érzett tőlem, ami rosszul esett neki, még ha nincs is igaza, akkor is bocsásson meg. És szoktam, ha szükséges, leülni valakivel, ha nekem van haragom felé, vagy elszámolni valom, és azt mondani, hogy testvér, gyere ide! Elszámolni valom van veled. Úgy érzem, te tartozol nekem. Úgy érzem, neked adósságod van felém. Elmondtam, és rá van bízva, hogy ő mit gondol erről. Ez a praxis, ez a cselekedet, így kell. Így kell, erre vezet a lélek, és ez csak egy halvány árnyék abból, amit Isten megnyit akkor, amikor te megnyitod az életedet előtte. Eltűnik a harag. Eltűnik a békétlenség. Olyan sokat, annyira haragszunk. Azt mondjuk, hogy igazságosak vagyunk. De a harag megkötöz, és nem vagy szabad. Ne haragudj senkire. Nincs értelme. Bocsáss meg neki, engedd el. Sokszor ez nagyon nehéz. Különösen akkor nehéz, hogyha olyanokkal van dolgunk, akik már nincsenek közöttünk. Kérdések. Magam felé vád, mennyi mindent nem tettem még meg neki, aki már meghalt, mennyi mindent el kellett volna mondanom esetleg, meg kellett volna tennem az ő életében. Menj oda Jézus elé, ő ott van, kapcsolatot tart vele. Kérj Jézuson keresztül bocsánatot tőle, és hidd el, hogy megbocsátattak a te bűneid. Szabad vagy! Ez a szabadság. És innentől kezdve tényleg minden szabad. Minden szabad, amit szeretnél, mert csak azt fogod szeretni, és azt fogod akarni, amit az Úr is akar veled, amit az Úr is akar benned, amit az Úr általad akar ebben a világban megtenni. Óriási szabadság. Drága pénzen vett szabadság. Nehogy ok legyen a szabadosságra, mondja Pál a Galata beliekhez írott levélben. Vigyázz! Nehogy ok legyen a szabadosságra ez a szabadság. Figyelj, Imádkozz. Kérd a lelket, hogy vezessen. Ő bölcsebb, mint te. Ő pontosan tudja, hogy a te utad mi. Merre kell lépj, mit kell gondolj, mit kell szólj, mit tegyél és mit ne. Bízd rá. A Bibliával, a Szentírás igéjével együtt a lélek bizonyságtétele az egyetlen egy. Keskeny. De örök életre vezető és szabad út. Amen. Mindezek után Istennek népe, semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé, és Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.